Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Film.
A Berlinálén mutatják be a Minden rendben című filmet. Sós Bálint Dániel alkotását a február 13-án kezdődő 75. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál beválogatta első filmes versenyprogramjába. A Minden rendben a Nemzeti Filmintézet inkubátor programjában készült Hajdú Szabolcs főszereplésével és egy súlyos, morális dilemmába keveredő apa története. A hazai mozikban kora tavasszal lesz látható. Egy mai magyar film, ami igazi, szórakoztat, de komoly, morális dilemmákat vet fel, ráadásul anélkül, hogy moralizálna. A rendező azt ígérte, még a 2021-es Inkubátor Pitch fórumon, hogy azt szeretné, ha a stáblista legördülése után úgy menne ki a néző a moziból, hogy nem hagyja nyugodni a film, vitákat és érzelmeket generál, még a másnapi vacsora közben is. A Minden rendben tragédia egy apáról, aki súlyos morális dilemmába keveredik. Az egyetlen szemtanúja lesz egy súlyos balesetnek, amit kisfia okoz, és döntenie kell, vállalja az igazság terhét és a fia életét romokba döntő retorziót, vagy hazudja el a tettet, ami viszont a fiú lelki világát torzítja el egy életre. Apai ösztönei az utóbbiba hajszolják bele, ám a hazugság egyre nagyobb áldozatokkal jár. A pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve, ezt a gondolatot boncolgatja a film olyan helyzeteken keresztül, melyek a nézők szilárdnak hit meggyőződéseit is felkavarják. Sós Bálint Dániel a film alapjául szolgáló forgatókönyvet Nagy Végergővel közösen jegyzi, a film producere Farkas Ádám és Mártonfi Zoltán Miklós.
Színház.
Búcsú fellépésre készülnek Shakespeare mester emberei Budaörsön. Február 14-én utoljára játsszák a Szent Ivániyi Álmot a Budaörsi Latinovics Színházban. Fehér Balázs Benő 2021-ben, még a pandémia idején bemutatott, díjnyertes rendezésére a premier óta közel 4000-en váltottak jegyet. A színház Valentin napra időzítette az utolsó Szent Ivániyi Álmot, amihez rendhagyó játékot is hirdetnek, hogy méltón köszönhessenek el a közönség kedvenc előadástól. William Shakespeare egyik legszövevényesebb, többsíkon játszódó, rejtélyes szellemlényekkel benépesített története igazi jutalomjáték a színészeknek, rendezői szempontból pedig meg annyi megoldási lehetőséget kínál. Fehér Balázs Benő ezt kihasználva igyekezett a darabot a lehető legteljesebb mértékben a társulatra szabni. A budaörsi Szent Ivániyi Álom nagy siker lett, 2022-ben meghívást kapott a Városmajori Színházi Szemlére, ahol amellett, hogy a 800 fős nézőtérre rendelkező játszóhelyen közel teltházzal ment, Spolarics Andrea elnyerte a legjobb női mellékszereplőnek járó díjat, Fehér Balázs Benő pedig külön díjat vehetett át a rendezésért. A legutolsó budaörsi Szent Ivániyi Álomra készülve nyereményjátékot is hirdet a színház, azok között, akik megosztják velük e-mailben legfurcsább, legviccesebb, vagy éppen legkellemetlenebb szakítós történetüket, páros belépőket sorsolnak ki a Bálint napra kitűzött darab temetésre. A tervek szerint a legjobb szövegekből online és vagy nyomtatott válogatás is készül majd az évad folyamán.
Koncert.
Négy művész, négy műfaj, egy koncerten. A 10. jubileumi Cifra Fesztivál Világok találkozása című koncertjére négy kivételes művész, négy különböző zenei műfajjal érkezik február 20-án a Momkultba. Lakatos Mónika Kossuth és Vomex életműdíjas énekes, Dress Mihály Kossuth díjas zenész, a magyar jazz népzenéhez is kapcsolódó meghatározó alakja, Gubik Petra junior prima díjas színésznő és énekesnő, illetve Balázs János Kossuth díjas zongoraművész a pillanatban létezés örömét bemutatva izgalmas zenei utazásra hívja a hallgatóságot. A Cifra Fesztivál a klasszikus zeneművészet mellett a kezdetektől bemutatja a zene különböző élő és improvizatív irányait, izgalmas művész és műfaji találkozások, újszerű programok, zene és egyéb művészeti és tudományos ágak összekapcsolódásai kötődnek a fesztivál nevéhez, amely már a márkanévvé nőtte ki magát a hazai fesztivál piacon. A pillanatban létezés öröme oly sok más mellett az improvizáció, amely alapköve a jazznek, a népzenének és bizonyos fokig a klasszikus zenének is. Ezen az esten a rögtönzés művészetét ünneplő koncert előadói, a magyar jazz és könnyűzene, a népzene és a cigányzene ikonikus alakjai, akiknek az improvizálás az anyanyelve. Dress Mihály olyan előadó, aki az amerikai jazz harmónia mozgását és technikáját a magyar népdalkincselés lelkülettel ötvözi páratlan módon, művészete pedig mára már iskolát teremtett. Lakatos Mónika a zenéjével bátran és őszintén avatja be a világot a cigány lelkület mélységeibe. Az est másik női fellépője Gubik Petra, aki színésznőként és énekesnőként is bebizonyította már sokoldalúságát. Balázs János pedig mind a klasszikus zenei virtuozitás, mind az improvizáció és a műfajok közti átjárhatóság nagymestere. A koncerten az előadók az ismert melódiákon kívül saját zenei világukat is bemutatják, de műfajokon átívelően együtt is megfogalmaznak zenei gondolatokat, és ezzel izgalmas és megismételhetetlen utazásra hívják a közönséget. Világok találkozása február 20-án a Momkult Színház termében.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
Kevesen tudják, de Pécs lankái párját ritkító gyűjteményt rejtenek. Az egyetem borbirtokán van ugyanis egy különleges szőlőültetvény, amely országunk legértékesebb kollekciója, és a világon is egyedülálló. A folyamatosan bővülő, már-már muzáris jelentőségű génbankot azonban nem a kirakatba szánták. A fajta gyűjteménnyel, valamint fáradhatatlan kísérletezéseikkel a pécsi kutatók kiemelt célja, hogy a magyar borászatok munkáját segítsék. A PTE Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet birtokán nem kevesebb, mint 1570 különböző szőlőfajtát őriznek. Vannak köztük csemege és borszőlő, régi magyar Kárpát-medencei fajták, de közel 100 szőlőfajta csak is itt található meg az egész világon. A kollekció őrzésén túl az intézetnek nagyon fontos feladata szorosan figyelni a piacot és kísérletezni is. Egy termelő, apparátus, infrastruktúra és idő hiányában nem teheti meg, hogy újabb és újabb technológiákat, fajtákat teszteljen borászatában. Mi viszont megtehetjük, eredményeinket pedig rendszeresen a szakmai grémium elé tárjuk, magyarázza a kutatóintézet elnöke. A pécsi intézet tevékenysége nem csak az innováció tekintetében kiemelkedő, szívügyüknek tekintik, hogy a borkultúrában jártas, a nagy információ zajban eligazodni tudó, magabiztos borfogyasztókat neveljenek. A pécsi intézetben már született is saját nemesítésű, rezisztens szőlőfajtából készített illatos fehér bor, amely akár még az írsai olivérnek is méltó vetétása lehet. Kulisszatitok, hogy ezt a fajtát Jázmin névre keresztelték, és már a badacsonyi borvidéken is telepítettek belőle több hektárt. A PTE borászai folyamatosan dolgoznak valamin, aminek persze a fogyasztók fogják meginni a levét. Egy biztos, ennek mi nagyon örülünk, hiszen megérdemli a magyar borkultúra, hogy a világ kinyílásával is teljes pompájában virágozzon.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Lámpavas és harisnya tű, Bartal Tamás detektív regénye a 19. század második felében játszódik. A szerző ezúttal a kiegyezést követő időszakba viszi az olvasóit, amikor labilis politikai viszonyok uralkodtak Magyarországon, és az alvilág és a hatalom összefonódott. Miközben két bűneset után nyomozza a korábbi regényekből ismert Herczen Vilmos, megismerjük a monarchiabeli szórakozóhelyek és bordélyok fülletvilágát, valamint a politika korrupcióra épülő rendszerét is. Herczennek ki kell derítenie, mi történt a milliómos háztulajdonossal, Erni Györggyel, vajon kinek állhatott ő útjában. Ugyanakkor egy borzalmas sorozatgyilkosság is nyomasztja, és egyáltalán nem halad az ügyben egy ideig. A regény születéséről és műfajáról kérdezem most Bartal Tamást.
Én el szoktam mondani, hogy én dramatizált true crime-ot írok. ráadásul történelmi true crime-ot, vagyis valós bűncselekményeket dolgozok fel. Nem doku jelleggel, hanem ugye dramatizált jelleggel, tehát kiszínezve, fikciót is belekeverve a történetben. Tehát maga ugye a bűncselekmény meg a nyomozás több szálon fut, mert egy 1840-ben elkövetett bűncselekménynek ugye az árnya ugye nagyon hosszú, és 1875-ben oldódik meg 35 évvel később, ahol egyébként magának a könyvnek a jelen ideje van, csak egy kis kitekintés van az elején meg a végén vissza a múltba. Tehát 1875-ben vagyunk, amikor a magyar politika nagy változás alatt áll, már a kiegyezés megtörtént, a monarchia időszakát éljük, és a Deák párt, ami addig uralkodik, az szétesik, és Tisza Kálmán átveszi az uralmat. És Tisza Kálmán arról volt híres, hogy Mikszáth Kálmán nagyon sokszor ostorozta őt, aki egyébként szintén országgyűlési képviselő volt, hogy mennyire összeolvatta politikai hatalom a Tisza Kálmán féle kormányszervezet, ami 15 évig állt fent, egyébként abban az időszakban meg nagyon sokáig egyedülálló módon. Hosszú kormányfősége volt Tisza Kálmánnak, tehát hogy ő nagyon összefonódott Tajszelekkel, aki a pesti rendőr kapitány volt, egy nagyon jelentős figura, aki közel 30 évig határozta meg úgymond a magyar rendőrségnek a világát, és hát róla azért köztudott volt, megírták az újságban. Nem is nagyon volt az titkolva, hogy ő mennyire együttműködik az alvilággal. Tehát lényegében a bűnözést úgy korlátozza, vagy tartja kordában, hogy nagyrészt szervezett keretek között ő azt így igazából a befolyása alatt tartja, és hát az ő társa volt ebben egy olyan személy, aki ennek a regénynek egy fontos nő alakja, a Reich Fanny, aki egy prostituáltból vált egy nagyon fontos madammá, és utána pedig egyfajta first lady-vé is a magyar politikában.
Amilyen képet festesz Budapestről ezekben a 70-es években, az szerintem biztos, hogy meglepi az olvasót, hogy ennyi mulató, ennyi éjszakai bár, ennyi lebúj, vagy tényleg utcalányoknak fönntartott hely volt.
Megmondom őszintén, hogy engem is meglepett, hogy a pesti alvilág az egy milyen virulens világ volt akkor, tehát egyfajta pezsgés volt benne, és ne felejtsük el, hogy a Zengeránynak, dalcsarnoknak nevezett mindenféle szórakozó helyek dugig voltak minden este, és ott az ország meg a város színejava ott volt, tehát Andrássy külügyminiszter, amikor bevonult valamelyik bordébe, akkor ugye az Andrássy indulót elkezdték játszani az ő tiszteletére, tehát tényleg Tisza Kálmánt a keze mindenki megfordult ezekben. Tehát akkor ez egyfajta, hogy fogalmazzak, az akkori klubélet, az akkori celebvilág, az lényegében ott találkozott a politikai élettel, az üzleti élettel. Tehát nem nagyon tudunk olyat mondani, aki ott ne jelent volna meg.
A lánykereskedelem sem annyira köztudott.
Ez egy nagyon komoly iparág volt akkor. Ugye ez az az időszak, amikor Pest egyrésztről nem sokára egyesül Budával és Óbudával, és létrejön Budapest, másrésztről pedig egy modern nagyvárossá kezd alakulni ez a különböző kisebb kerületekre szabdalt, vagy azokból létrejövő nagyváros, és hát nagyon sokan jöttek fel ugye a boldogulás reményében fiatal lányok, akár ígértek nekik mindenféle jobbállást. Szerintem ilyenről ma is hallunk, tehát ebből a szempontból a világ nem változott. A lánykereskedelem, amikor valakit behúznak, úgymond a csőbe, egy jobb élet vagy egy jobbállás reményével, és ugyanott köt ki. És ami igazán szomorú, és megtudtam a korabeli helyzetet leíró újságcikkekből, hogy nagyon gyakran előfordult az, hogy mivel az alvilág feje bizonyos szempontból a rendőr kapitány volt, ezért az ő szervezésében a rendőrök éjszakánként különböző, akár valamiféle összejövetől hazafele tartó lányokat összefogdostak, ők nem voltak prostituáltak, majd elzárták őket néhány napra, és nyilvánvalóan az alatt rákényszerítették őket arra, hogy mondják azt, hogy ők prostituáltak, és innentől kezdve őket azonnal kiközvetítették egy bordénak, ahonnan nyilvánvalóan ezért fizetséget kaptak. Tehát egy ilyen nagyon rafináltan kialakított rendszer működött a rendőrségen belül, a lánykereskedelem részeként.
Itt lenne érdemes erről a madamról beszélni. Ő vonzza tulajdonképpen a vendégeket, és egyébként az üzletet is ő viszi, tehát hogy ebben is tehetséges, és aztán pedig megtalálja azt az utat, ahogyan ő politikai befolyásra, sőt az egész városban üzleti befolyásra tehet szert. Tehát hogy kitalálja, hogy hogyan tudja ő sakban tartani, vagy lebontani a konkurenciát.
Az ő története az teljes mértékben igaz. Megírták többször több helyen, én egy egész részletes életrajzot találtam vele kapcsolatban. amik a regényben megjelennek, azok megtörténtek. És aki olvasta a korábbi könyveimet, az tudja, hogy nálam mindig van egy erős nő alak, és ebben a regényben a Reich Fanny, ő egy komplex figura. Én szeretem ezt a figurát. Nyilván egy negatív fejlődés történeten megy végig, de aki figyelmesen olvassa a könyvet, az látja, hogy ennek a nőnek, ennek megvan a lágy oldala, megvan az az oldala, amikor képes gesztusokat gyakorolni, akár képes jót is tenni. Egyébként a legjobb forrásanyag ebből a korból, itt most az Erni féle gyilkossággal, aki ugye egy pesti milliómos volt, és ő az egyik szál, az ő gyilkosságának a felderítése, az olyan szinten dokumentált, hogy az ügynek az ügyészségi nyomozója megírta lényegében a kihallgatási jegyzőkönyvet majdnem szó szerint beletéve egy ilyen 400 oldalas könyvbe. Tehát rengeteg forrásanyagom volt a bűncselekmény egyik szálának a megírásához. A másik, ami pedig egy óriási forrásanyagot jelentett, az akkori sajtó, amit ugye ma már ugye digitalizált formában az interneten is meg lehet tekinteni. Ez egy olyan regény, amiben egyébként sok kis apró történet is benne van elbújtatva. És azt tudni kell, hogy az egyik szál, amit 1840-ben teszek, az például egy 20. századi eset, amit visszahelyeztem egy 100 évvel korábbra. Egyébként egy olyan eset, ami rettenetes, mert egy gyerekkel történik. Konkrétan maga az a körülmény, ahogy ez az egész történt, azt áthelyeztem, de tehát ilyen esetek történtek folyamatosan, hiszen az akkori újságcikkekből áthúzva állt össze egy szállá.
Korábbi regényeidben is kedvence lehetett az olvasóknak Herzen.
Igen, Herzen Vilmos egy nyomozó, egy tapasztalt, sok mindenen átment detektív, aki az akkori színvonalon egy modern nyomozó, de lássuk be, hogy abban az időszakban, amikor ő élt, nem sok nyomozási technika volt még, lényegében akkor találták ki a modern bűnüldözési módszereket, nem volt DNS. Még a új lenyomatot sem nagyon vezették be. Például az első rendőrkutya az megjelenik a regényben, annak az alkalmazása. Ekkoriban kezdték el azt, hogy fényképes bizonyítékokat fényképpen rögzítik mondjuk a büntet helyszínét, meg ugye az áldozatnak az állapotát. Korboncnok fogalma is akkor kezd teret nyerni. Tehát egy ilyen átalakuló világ, és ő ennek a világnak, ennek a egyre modernebbé váló bűnüldözésnek a szerintem egy eklatáns alakja. És hát ő leginkább egyébként, amire ő támaszkodik, az a józanész.
Lámpavas és Harisnyatű, Bartal Tamással beszélgettem a regényéről, a könyv a Múltkor Kulturális Alapítvány gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.